Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én pedig Nádasdy Ádám.
És hallgatói kérdésekkel foglalkozunk, illetve hát hallgatói megjegyzéseket mondunk először a korábbi műsorokra. Kulcsár Dalma azt mondja, a műkszik szóról beszélgettünk, hogy hát ez egy vicceskedő szó, és hogy milyen más szavak hasonlatosságára alkották meg.
Műkszik méghozzá gyakran X-el, tehát nem műkszik a gép, ugye?
Igen. Igen. És azt mondja Kulcsár Dalma, hogy a fekszik szó is lehet a műkszik példája.
Hogyne.
És az nem is hangzik jól, hogy feküdik. Na most ez pont azért nem lehet szerintem, és azért nem említettük a feksziket, mert olyanokat próbáltunk említeni a műkszik példájára, vagy hogy az minek a mintájára alakult, ahol van ksz-s változat is, meg kd-s is. Mert ugye, hogy ha van működik, akkor lehet műkszik is, ahogy van, gyarapodik és gyarapszik, verekedik
Igen.
és verekszik.
Igen.
A fekszik azért nem illik bele ebbe a sorba, az is egy esszel bővülőtő, és annak is van egy feküd változata, hiszen feküdni, meg feküdhet, de, vagy fekhet, de egyes szám harmadik szemében nincs neki feküdik alakja, ahogy Kulcsár Dalma is megállapítja, tehát ezért nem teljesen jó mint a műkszikre.
Jó, Dalmának nincs egészen igaza, mert azt mondja, hogy az üd kiegészítő toldalék már csak múlt időben kell. Ez nem igaz, mert feküdni igen, a főnév, igen év, ami nem múlt idő. De ez egy rendes, hát egy rendhagyó, de a maga módján elég gyakori csoport a magyarban, az SDV igék, mert ugye hol S-szel, hol D-vel, hol V-vel bővülnek, fekszik, feküdtem, fekvés.
Meg úgy, fekvő.
Fekvő.
Igen, de nem mindegyiknek van. Például a pont a működiknek nincs V-s változata. Tehát ezek szinte ahány ilyen igen van, annyiféleképpen viselkedik, és hogy mikor kapják az ezt a D-t, meg a V-t.
Ilyen alcsoportok
meg
vannak.
A semmit, ugye a fek az abba tartozik, fekszik, nyugszik, alszik, ahol van olyan, ahol egyik se jelenik meg, alhat, fekhet.
Ó, igen. Igaz.
De a nyugszik az ebből
bár
is kilóg
mennyi. Aludhat és feküdhet, ilyet mondanak emberek. Igen. Tehát ez jelen idei alakok. Köszönjük szépen.
De a nyughat meg már régies, vagy csak... Igen, már csak idézetekben szerepel.
Illetve nyughass már, igen, mondták igen. nekem otthon, igen. de az idézet volt. Így van. Köszönjük szépen.
György nevű hallgatónk egy nagyon hosszú kommentárt fűzött azzal kapcsolatban, ahhoz, hogy egy hallgatónk kérdezte, hogy a görög neki miért hangzik olyan szlávosan, és hogy volt-e kapcsolat, van-e kapcsolata a görögnek a szláv nyelvekkel. És mi azt válaszoltuk, hogy nincs kapcsolata a szláv nyelvekkel, mert ugyan szegről végről rokona, de igen távoli rokona ez a két ág egymásnak. Mind a kettő az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik, de teljesen külön ágakhoz. És a
ugyanúgy tegyük hozzá, ahogy a hindi egyfelől, vagy a német másfelől, ugye ezek távoli rokonok. Igen.
Vagy a latin, vagy a szanszkrit, igen. Sok-sok nyelv tartozik ide. De ha a hallgatónk valami szlávosat hallhatott benne, az valószínűleg nem szláv hatásnak köszönhető, hanem olyan jelenség, ami a világon mindenfel előfordul, és nem kifejezetten szláv hatás. És György nevű hallgatónk egy nagyon szép, hosszú hát fejtegetést írt nekünk arról, hogy mi minden kapcsolat volt a görögök és a szlávok között, a Balkán-félszigeten, közelebbről ott a déli Balkánon.
De ezek és mind az újkorban, vagy hát jó,
így van,
talán
igen.
az ókorban
És azt mondja, hogy igenis voltak kontaktusok a szláv és a görög népesség között. Volt időszak, amikor a görögöt csak a partvidéken beszélték, és igenis vannak például a szláv jövevényszavak is a görögben, mint ahogy illír, meg vlach jövevényszavak is.
Jó, tehát, Laci, de
igen,
hát
de
ezt
nem
sok
hiszem,
évszázados együttélés során.
És nagyon szépen köszönjük, az egész történet nem fogjuk felolvasni, de ez nem változtat azon, amit válaszoltunk a hallgatóknak, hogy ő nem emiatt hallja szlávosnak, igen. ez nem lehet igazán az oka, a jövevényszavakat biztos nem hallja ki egy nem. görög beszédből. Nem. Tehát ez szerintem nagyon jó ez, hogy leírta, de nem erre nem válasz a hallgatónak a kérdésére.
Elmondanám párhuzamosan, hogy a magyar nyelv évszázadokig a németnek a hatása alatt élt és fejlődött, számtalan német jövevényszó van, német kifejezések, tükörfordításai a magyarban, de ettől még a magyar beszéd nem hangzik németesen. Tehát se pozitív, se negatív értelemben a nyelvi kontaktus, az együttélés, a kölcsönzés nem okozza.
Illetve nem tudhatjuk. Tehát ha mondjuk hogy egy angol idejön, vagy egy mármilyen más olyan nyelvű, amiben nincs ő-ű, és azt mondja, milyen érdekes a magyarok mennyi őt meg üt mondanak. És megkérdezi tőlünk, hogy ez vajon a törökök miatt van, vagy a németek miatt van, ugye, mert mind a kettőben van sok ő-ű. Akkor mi azt mondhatjuk csak, hogy hát a fene tudja.
Igaz.
Elvileg bármelyik hatás lehet.
Hát igen, de a finnben is, az észtben is van ő.
Így van, tehát ez magától is létre tud jönni, ilyesmi.
Igen.
Jó. Még egy korábbi műsorokhoz kapcsolódó megjegyzés, illetve kettő. Az egyik Dorottya nevű hallgatónk azt írja, a műsorban említették, hogy az injekció szót milyen sokan mondják helytelenül inekciónak. Ezt mi nem említettük, hogy helytelenül mondják.
Nem.
Mi csak válaszoltunk egy ezzel kapcsolatos kérdésre, és megpróbáltuk megmagyarázni, hogy miért van az, hogy az emberek egy része alacsonyabb társadalmi rétegekben inekciónak mondja. Mi nem mondjuk azt, hogy helytelenül, mi az okokat próbáljuk megkeresni. Vagy
igen, valóban így van.
Ezek általában csak sejtések, mert senki nem tudhatja pontosan. Jó, mindegy. Azt mondja, engem régóta zavar, hogy sok latin szót hibásan mondanak.
Hát ez is.
Ezzel majd egy kicsit el kell idéznünk, mit jelent hibásan. Na jó.
Igen.
A legsúlyosabb szerintem a vírus, aminek vírusnak kellene lennie, hiszen latinul úgy van. Ha a magyarok tudják mondani, hogy plusz meg mínusz, akkor miért nem tudják mondani, hogy vírus?
Ez a kérdés, ez nem ostobaság, ez logikus a maga módján.
Furcsa módon van föltéve, mert miért nem tudják mondani, hát tudnák persze mondani, csak eszük ágában sincs.
Igen. Miért valóban, ugye latinul nincsen s hang, nincsen s hang, csak s van. Miért van az, hogy a magyarban, és nem csak a vírus, hanem sok más szó is, pulzus és
de hát akkor ez a válaszunk elsősorban ez, hogy a vírus az nem egy egyedülálló, ahogy ő mondja, hibás ejtés, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon sok latin. Vegyük rögtön az összes us végűt, ugye?
Igen.
Apatikustól a szimpatikusig.
Igen.
Igen. Összes melléknév és főnév, ami usra végződik.
De nem csak,
és nem usznak együtt.
De nem csak usra, hát lásd, mágnás például, ugye latin így magnás, nagy úr, hatalmas földes úr, vagy labilis, tehát az is végűek, is tigris.
Én azt mondom, hogy ez a szabály tulajdonképpen. Azért mondtam, hogy térjünk vissza erre, hogy ő hibásnak mondja ezt, mert szerintem ez a szabály, ez a hagyomány, hogy miért van, azt nem tudom, mert ez a magyarban is, amióta nyelvemlékek vannak, biztos, hogy van ez, másképp is írták már a halotti beszédben is,
van,
mint az est. Tehát volt ez, de valamiért az a hagyomány alakult ki, hogy a latin ezt azt magyarul, amikor magyarosították, vagy hogy mondjam, magyarul ejtették a latin szavakat, akkor essel ejtették. Szerintem erre nincs válasz, hogy miért van ez. Hát a latin kiejtésnek mindenfelé ilyen helyi szokásai vannak. Franciaországban másképp ejtik a latin szavakat, mint Olaszországban, vagy Németországban.
Hát sőt, ez... Olaszországon belül is, ugye,
mert
Olaszország nagy ország, és nagyon hosszúkás, és nagyon széttagolt volt a középkorban. Más volt a római kiejtés, és más volt a velencei.
De én most nem arra gondolok, hanem ezekre az újonnan visszakölcsönzött latin szavakra, amiket a nyelvészek latináltáknak hívnak.
Ja, értem.
Tehát, hogy amikor nem az öröklött latin szókincsére gondolok az olasznak, hanem amikor például a templomban latinul
beszél. Én is arra gondoltam.
Hogy abban is van különbség Olaszországon belül.
Igen. Tehát a menny szót, ugye latin célum, azt Rómában célum, Velencében célum.
Jaj, ezt nem tudtam.
Ezért van az, hogy a magyarban is ez a szokás alakult
és
ki.
Talán németben is célvel,
és
ugye?
És németben is, pontosan.
Ezzel szemben Franciaországban csével mondják, Angliában azt hiszem csével mondják.
Hát Angliában eszel mondták hagyományosan.
Igen?
Igen. Tehát a híres író és szónok, amit mi Cicerónak mondunk, ugye az eredeti latinben Cicero volt a neve, azt Rómában Cicero-nak ejtik, Velencében Cicero-nak ejtették. Angolul Cicero volt hagyományosan, és még ma is így szokás őról beszélni.
Az angolban igen, én most arra gondoltam, hogy amikor egy angol, amikor még ugye, hogy angol katolikus templomban, hogyha latinul idéznek liturgikus szöveget, szerintem a csés hagyományt követik, és nem a cés.
Attól függ, hogy hány éves a pap. Aha, mert a fiatal papok már olaszosan mondják. Tehát Rómába is tanultak, meg elterjedt az olaszos latin kiejtés, az idősek pedig még a régi hagyományosat mondják.
Jó, tehát a válasz az, hogy a kurzus, a kórus, a pulzus, és így
de
tovább.
De hát a Jézus, hogy más így, nem mondjuk. Igen. Tehát a szó végén es volt.
Tehát ha valami magyarázat rosszul, akkor inkább az ellenkezője, hogy miért mondjuk azt, hogy plusz meg mínusz, és
ez
nem azt, hogy plusz
érdekes.
Meg mínusz.
Igen,
én nekem az a gyanúm, hogy azok nem a latinból vannak visszakölcsönözve, hanem talán német, vagy ilyesmi.
Hát, nem tudom, nem mindenre van magyarázat. Annyira erős volt az essezés egyébként, hogy az X-et is KS-nek ejtették, tehát taksa, mint adó, pedig latinul taxa.
És meg a vox.
És a vox az nagyon szép, pedig latinul ugye vox szavazat.
És van olyan is, ahol mind a két változat létezik, például a státusz és státus.
Igen.
Ahol a státusz az most már kifejezetten csak az állás
igen.
értelembe szoktuk használni, igen. de az, hogy milyen az jogállása, vagy a helyzete, arra azt mondjuk, hogy mi a státusa.
Igaz.
Legalábbis én így szoktam használni. Igaz.
Nos, de akárhogy is van ez, úgy tűnik, hogy Dorottya nevű hallgatónk, hát ezt úgy szoktuk hívni, hogy az eredet csapdája. Tehát abba a csapdába esik logikailag, hogy mindennek úgy kéne lenni, mint amilyen az eredete volt. Na most ezeknek a szavaknak az eredete latin, ahol mind esszel voltak, ebből azonban nem következik nyelvészetileg, hogy most is úgy kéne lenniük, mert létezik úgynevezett kölcsönzési stratégia, így szoktuk nevezni. Azt szoktuk mondani, hogy a magyar nyelvnek a kölcsönzési stratégiája az az, hogy a latin szavakat a szó végén, szóvégi eszed S-nek mondja, és valóban amelyek ebben nem illenek bele, hát azokról azt mondjuk, hogy kivételek, vagy próbálunk valami magyarázatot találni.
Szerintem sokszor az van, hogy azokat egyszerűen nem közvetlenül latinból, nem a magyarnak a hagyományos latin szókincséhez tartoznak, hanem valami más nyelvből
lehetséges.
Kölcsönöztük. Igen. A másik az, hogy változhat a kölcsönzési stratégia, de lehet, hogy egyszerűen újabban, az újabb igaz. Latinból való visszakölcsönzések, vagy hogy mondják ezeket, tudós szavaknak is szokták hívni a nyelvészek, hogy azokat már nem feltétlenül essel mondjuk, mert megváltozott a stratégia. Az S végű latin szavak, ez azért érdekes kölcsönzési stratégia szempontjából, mert az, hogy hogyan kölcsönzünk, az nagyon gyakran az szokta befolyásolni, hogy a magyar hangzású, magyar szavak hangzásához melyik illeszkedik a legjobban. De én itt ilyet nem érzek, hiszen a magyarban ugyanúgy vannak S-végű szavak, mint S-végűek, tehát semmivel sem bajusz. Jobban illeszkedik a magyar szórendszerhez az, vagy több szótövek rendszeréhez, hogyha S-re végződik, mint
nem,
hogyha S-re. Tehát igazából oka ennek szerintem nem volt.
Nem. De hát tehát azt kell üzennünk.
Ha csak nem, az volt az oka pont, bocsánat, mert ilyen is létezik, hogy pont az idegenségét próbálják azzal kiemelni, hogy nem úgy ejtik, ahogy a legtöbbször, mert ilyen is van, hogy egy idegen szókincs az szándékosan egy picit másmilyen hangzású.
Tehát ez a vírusra, meg ezekre nem is áll. Hát, igen.
Jó.
Azt kell üzennünk tehát Dorottyának, hogy ne nyugtalankodjon, és ne gondolja, hogy ezek hibásak, mert ez nem latinul van, hanem magyarul.
Jó, még egy utolsó, ami a műsorainkhoz most éppen a napokban érkezett. Azt írja Farkas Gábor nevű hallgatónk, a korábbi műsorban szó esett angol szavak kiejtéséről más nyelvekben. Ugye arról beszéltünk, hogy egy hallgatónk, aki spanyol nyelvterületen él, csodálkozott, hogy magyarul miért Mac, Big Mac-nek hívják azt a bizonyos szendvicset, és miért nem Big Mac-nak,
igen.
mert hogy ahol ő él, ott mindenki Big Mac-nak hívja, és próbáltuk megmagyarázni, hogy ez valószínűleg egyrészt szintén kölcsönzési stratégia, szokás kérdése, meg belejátszhat az, hogy az illető nyelvben a beszédhangok mennyire állnak közel az eredetihez, ahonnan kölcsönözzük. És a magyarban az E, ez a nyílt E áll még a legközelebb az
így
angol E-hez.
Így van.
A spanyolban viszont az A. És erről ír Farkas Gábor, hogy erről esett szó, és amit most el fogok mondani, hogy mit mond, az szerintem igazából nem ehhez kapcsolódik, de érdekes, hogy megjegyzi.
Igen.
Azt mondja, egész külön, mert megkérdeztük, hogy vajon a finnek mit csinálnak.
Igen.
Ugye? Tehát ezzel a szendvicssel például, hogy mondják.
Igen.
Azt mondja, ez azért külön eset, mert a finn nyelv hadilábon áll az öngés mással hangzókkal. tehát a bank punki, a zene muszikki, zöngés, máshangzókat zöngétlen elhelyettesítik.
Igen.
Mi azonban a magánhangzókról beszéltünk, és azon belül is az angol E magánhangzóról, és ennek nem sok köze van ahhoz, hogy egyébként a máshangzókat, hogy csak zöngétlen máshangzók vannak a finnben.
De nagyon érdekes.
Mármint, hogy zöngétlen zárhangok és réshangok, mert igen, egyébként a nő például nem zöngétlen. Tehát az egy helytelen állítás, hogy csak zöngétlen máshangzók lennének. Viszont a példájából kikövetkeztethetjük, hogy mi is lehet a finn megoldás a igen, szendvics nevére, igen, hiszen azt mondja, hogy a bankot punkinak hívják, igen, és ebből arra következtetek, hogy akkor ők is Big Mac-át mondanak valószínűleg.
Jó, de a Big punky Mac... az a németből, hát az régebbi, mint az angolok jó, hatása. Jó, az angolok igazad, még a világon se voltak, és bank már volt. Az nem jó példa. Ugyanúgy, ahogy a magyar veset, a bank nem az angolból jön.
Jó, igen, de itt elmesél egy anekdotát is, igen, hogy miért hívják ezt a fajta angol beszédet tankero Englishnek finnül, mert hogy valami finn külügyminiszter Kenyában járva állítólag a rossz nyelvek szerint a
Safari Parkban, ugye?
Igen, ki volt írva, hogy itt minden állat veszélyes,
igen,
és ezt úgy olvasta föl, hogy here all animals are tankeros, tankeros.
Igen.
És ugye egyrészt vicces, hogy minden zöngés zárhangot és réshangot
az zöngét. Dangerous lett volna leírva, dangerous, és hát ő azt akartam mondani, hogy dangerous, már az is hibás.
Már az se jó, persze.
Ehelyett tankeros mondta.
Igen, de ez megint egy kicsit árulkodó, hogyha tankeros, tehát ez megint az az áhang tulajdonképpen,
nem,
meg az animals is, ugye az az áhang.
Az jó, igen, az animals az
tehát
jó.
Én mindebből arra következtetek, bár mondom, a hallgatók nem kapcsolódik rendesen ahhoz, amiről mi beszéltünk, mert nem máshangzókról beszéltünk, de a példáiból mégis arra gyanakszom, hogy akkor talán finnül is Big Mac-nak hívják ezt a szendvicset, majd kérjük, valamelyik hallgatunk
kérjük
biztosan.
Kérjük szépen, kérjük finn hallgatóinkat, hogy szóljanak hozzá.
És megemlít még egy ilyen jelenséget, ami még ennyire se kapcsolódik az eredeti kérdéshez, de azt mondja, hasonlóképpen jellegzetes az oroszok, ukránok angolsága. Mert a magyarok az angol d névelőt, jó, hát erről szerintem rengeteget beszélhetnénk a legkülönbözőbb nyelvekben, hogyan ejtik ezt a d névelőt, de most pont az oroszok, ukránok szokásáról beszél. Tehát van ez a d, a magyarok ezt ugye d-nek ejtik, ez is nagyon érdekes, tehát a d-t legközelebb a d-höz érzik, ez nem annyira furcsa, és ezt a középső nyelvállású magánhangzót, ezt az öt, ezt az ő-höz érzik a legközelebb. Mondjuk ez sem olyan nagyon furcsa,
nem,
szerintem.
Nem, igen. Ezt mondja a hallgató.
Ezt mondja a hallgatónk is, hogy az érthetőség határai mozgó közelítés. Az oroszok, ukránok jellegzetesen z-t mondanak. Az ő hang nem létezik ezekben a nyelvekben, a de hangkapcsolat se létezik ezekben a nyelvekben, mert azt gye-nek mondanák, és így már nagyon távol kerülnének az angol the ejtésétől. Így keresnek és találnak egy hangot, amely zöngés, ugye ez a de lenne, és az e, vagy a, bocsánat, a z, ez a zöngés hang, és az e kapcsolatával kiejthető, és így lesz belőle ze.
Igen.
A szlovákok, lengyelek a magyarhoz hasonlóan det ejtenek, számukra ez a legközelebb ejtés, de ott szintén nincs ö-hang, tehát ők ezt de-vel mondják.
A
hát
német,
érdekes, de...
németek is ze alakot szoktak mondani.
Ez franciául is, hogy... de ott ugye van ö, tehát ők zönnek mondják.
Jó, a standard németben nincsen ilyen svának nevezett hang. Az, onnan tudom, hogy London belvárosában van egy ilyen jó, ilyen hamburgeres, kolbászos hely, ahol német típusú húsárukat lehet kapni, ilyen szafaládét, meg ilyesmiket, parízert, és az a neve a boltnak, hogy Hermann the German.
Ah.
Vagyis hát egy Hermann nevű német viszi az üzletet, és így tréfásan direkt, így van kiírva,
kiejtés,
hogy hát ő a német kiejtés szerint, és a néve elő a közepén, ugye angolul v volna THE, az csak ZE-vel van írva, Hermann the German. Köszönjük.
Nagyon jó. Tehát amit az előző kérdéssel kapcsolatban, ugye a latin szavak S, illetve S végződése a magyarban, és ahol azt mondtuk, hogy van egy átvételi stratégia, és azt mondtuk, hogy azt a magyar hangzásit ebben az esetben nem nagyon befolyásolta, inkább csak a hagyomány. Itt viszont olyan példákról volt szó, ahol az átvételi stratégia kifejezetten attól függött, vagy az vezérelt a stratégiát, hogy a saját, az átvevő nyelvben mi az, amit ki tudnak mondani, és mi az, ami a legjobban emlékeztet az átadó nyelvben.
Kicsit hagyomány és illemszabály kérdése is, Laci. Én, mint angol tanár mondom neked, hogyha egy magyar beszélő z-vel helyettesíti, azt valahogy a magyar közízlés csúnyának és műveletlenségnek tartja. Tehát azt mondom, hogy she is the star, az sokkal rosszabb hangzik, mint she is the star valahogyan.
Most sajnos szégyellem magam, nem emlékszem, hogy a Hajós Andrásnak az a Hello Tourist című dala, tudod, ahol azt parodizálja, hogy valaki nem jól tud angolul, hogy ott zönek mondja talán?
D-vel mondja. On the left side, on aha, the right aha. side. D-vel mondja a magyar szokásnak okay. megfelelő. Hát tud olyan angolul.
Tehát az azt mondod, hogy azt elítélik az emberek. Ha azt mondaná, hogy on the left side.
Így van, de on the right side. Én úgy igen, tudom, jó, hogy ezt okay. mondja, de kérem, hallgassuk meg. De Franciaországban megfordítva lenne, nem? Hát ott az volna
az a természetes.
Furcsa, a D-vel mondaná valaki.
Sőt, tehát nem az ő a természetes, és alacsonyabb társadalmi rétegekben előfordul a V-vel, mint Vilmos.
Aha,
és
aha.
ott az az, amit egy kicsit így lenéznek, igen. hogy még az öt se tudja kimondani, hanem azt mondja, hogy
tehát egy rendes Z-t kellene, ugye azt már nem.
Az a standard, igen. De én már hallottam V-vel is.
Igen, igen.
Ami egyébként Anglián belül is előfordul, megjegyzem.
De ott is vulgarizmusnak számít. Hát jó. Vagyis részben a hangtani közelség, tehát mit érez hasonlónak, megpróbálja utánozni, és hát hogy sikerül, de részben itt is van kölcsönzési stratégia, hogy mit illik csinálni, hogy mi hangzik még elfogadhatónak, hogy kérem, mi ezt így szoktuk?
Amit csak a szokás határoz meg. Volt a Facebook csoportban, tehát nem a Facebook oldalon, volt valami beszélgetés erről, hogy a magyarban most túl, tehát az angol szavaknak a magyar átvételében milyen szokások uralkodnak, és ott ugye itt az A hanggal kapcsolatban, és az I diftongussal kapcsolatban voltak nagyon érdekes történetek a magyarban. Ugye, mert mi még a dömper szó például mutatja, hogy régen az ővel vettük át.
Igen, igen.
És ma már mindenki A-val venné, ugye, ejtené ki ezeket, vagy ejti ki ezeket az angol szavakat.
Igen.
Az I esetében pedig a régi szokás az EJ volt,
a német
mintájára.
Nejlon.
A német az valószínűleg a bécsi tájszólás mintájára, és ezt áthelyezték az angolra, és az angol I-t is eljesen ejtették ki.
Hát hadd mondjam meg, hogy gyerekkoromban még az, hogy a létért való küzdelem, ez egy angol kifejezés, ugye Darwintól származik, én hallottam úgy mondani, művelt idősebb embertől, angolul idézte, struggle for life. Struggle for life. Ugye angolul struggle for life, de hát ez így hangzott természetesen magyarul.
Igen, most így, ahogy mondtad nekem, ilyen gyerekkori emlékektől, szerintem így beszéltek az én szüleim is, így mondták igen. az angol szavakat.
Igen.
És ez ma már senkiben nem merülne föl szerintem, egy mai fiatalnak természetes, de érdekes, hogy tehát a stratégia megváltozott, holott a magyar hangkészlet nem változott
így
meg.
Van, így van.
Hát ez
így
csak
van.
Kulturális szokás vezérli.
Igen.
Annyi, hogy a struggle, ugye azt ma ilyen rövid A-val mondanák, ami egyébként nem része a magyar szó vagy hangállománynak, nagyon ritka.
Hát, mint a Thomas Mann.
Igen, de csak néhány szóban, csak idegen szavakban.
Igen.
És
igen.
Ennek ellenére ez az, amit használnak. Mondhatjuk igen. nyugodtan, hogy ez kulturális igen. dolog, tradíció kérdése,
igen.
és nem hangrend kérdése. Na akkor most tartunk egy kis szünetet, ahogy mindig szoktunk, a műsor felénél. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
A felvételt Kemény Dani és József Péter készítette, és a műsor Sugár Ági szerkeszti. És jövünk mindjárt vissza. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a műsort. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
Folytassuk Sarolta kérdésével, aminek megmondom őszintén, hogy nem teljesen értettem a kérdést, mert nem ismerem ennek a helyesírási oldalát és annak a történetét.
Én megmagyaráztam neked.
Ő azt mondja, hogy zavarja, hogy minden D és Z betű kapcsolat az Z-nek számít, és minden D és Z kapcsolat az J-nek számít a magyarban.
Mondjuk
ezt a helyesírásra érti.
Mondjunk ugye? Példákat, tehát az egyik a madzag.
Igen.
A másik a menedzser.
Igen.
Tehát madzag és menedzser. Most a kérdés az, és ez nem nyelvészettelen kérdés, hogy ez madzag, amit persze, ha mikor kiejtünk, akkor összefut a D meg az E, és lesz madzag, vagy pedig ez ma-zag.
Igen, a hallgatónk ezt helyesírási szempontból teszi fel ezt a kérdést. Azt mondja, hogy az ő idejében itt a D és a Z, illetve és a D és a Z közé kellett a kötőjelet írni az elválasztásnál, míg a gyerekeinek meg kellett tanulnia, hogy mindig úgy kell elválasztani, hogy a dzöt és a dzöt átvisszük a következő sorba.
Vagyis
a kötőjel utára.
Zag.
És de az a baj, hogy nem ír sok példát, mert nekem a kérdése azt sugallja, hiszen az arról panaszkodik, hogy minden D és Z Z-nek számít, és minden D és J-nek számít, hogy lehet, hogy az ő idejében még voltak különbségek, hogy az egyiket így kellett, és a másikat
nem,
úgy.
Nem,
mert az még zavaróbb lenne szerintem.
Nem így volt.
Na most az, hogy a helyesírásban, ami ugye egy ajánlás, és leginkább a nyomtatott szövegekre vonatkozva, sőt a kiadott szövegekre érdekes, én nem követem nagyon közelről, és igazából nem tudom, hogy most hogy szólnak a szabályok, de ezt nem sajnálom.
Én utána néztem.
Azt hiszem, hogy a Z-t és a J-t valóban mindig együtt kell hagyni, és átvinni a következő sorba.
De emögött egy igazi nyelvészeti, tudományos vita van,
így van,
amit az Akadémia Helyesírási Bizottsága hát leképez és követ. Jó, miért ne? Olyasféle ez, mint amikor én iskolába jártam, akkor a gombák még a növények közé tartoztak, most pedig már tudom, hogy a fiatalok úgy tanulják, hogy ez egy teljesen külön valami, tehát vannak a növények egyfelől, az állatok másfelől, és a gombák harmadik felől. Hát megváltozott a tudományos stratégia, nyilván akkor az alkalmazás is megváltozott, esetünkben a helyesírás. Tehát azon folyik a vita, hogy van-e a magyarban egy Z hangegység, nyelvészetileg fonémának hívják az ilyet, tehát ami egy egysége a nyelvnek, mint ahogy mondjuk van csé. Gondolj rá azért, Laci, hogy a cs hangot a régiségben még sokszor T és S betű kapcsolataként írták le, ami azt is jelenthette, hogy ők még úgy elemezték, na most valóban sokszor előfordul, hiszen a tekincs szó az csére végződik, de TS-sel írjuk, mert logikailag elemezzük, hogy a tekint ige van benne, és ezért régen a kicsi szót is úgy írták, hogy kicsi, mert hát ugyanaz a hang van benne. Most a mai helyesírás azon a nyelvészeti elven alapszik, ami, zárójelben mondom, egyáltalán nem biztos, hogy a jó elemzés, de van egy ilyen elemzés, amely szerint létezik önálló Z hang, és létezik önálló J hang, és hát akkor, ha ezek önálló hangok, akkor ne válasszuk őket el, tehát akkor legyen ma kötőjel zag, és mene kötőjel gyer, és ne pedig mad kötőjel zag, és mened kötőjel zser.
Én visszatérek arra, amit az előbb már a hallgató kérdésével kapcsolatban mondtam, hogy mint a hallgatónk azt kérdezné, hogy mindig így kell-e. Tudnélik, amit te mondtál, hogy létezik dz hang a magyarban, meg dz hang a magyarban, abból nem következik az, hogy ezek mindig így választandók el, hiszen az is elképzelhető lenne nyelvészeti szempontból, hogy létezik ugyan dz hang, de létezik dz hangkapcsolat is, és ez két különböző dolog, vagy létezik ugyan dz hang, de létezik dz hangkapcsolat is, és az egy másik dolog. Elvileg az elképzelhető lenne, hogy bizonyos szavakat úgy kéne elválasztani, hogy átvisszük a Z-t vagy a J-t a következő sorba, más szavakat viszont úgy kéne elválasztani, hogy a D és a Z között.
Ez logikailag lehetséges, amit mondasz, de ez csak összetett szavaknál fordulhat elő, azoknál meg persze úgy is egy általános szabály.
De miért csak összetett szavaknál?
Hát mert így van.
Jó, hát mondok egy valamit, amit szerintem a hallgatók számára is világos lesz.
Igen.
Azért amikor a biológusok a gombákat elkülönítik az állatoktól is, meg a növényektől is, akkor erre nagyon nyomós okaik vannak.
Igen.
Én nem tudom pontosan, még genetikai, stb. Okaik
vannak. Én tudom, a gombák nem tudnak a levegőből szenet fölvenni, úgy van, vagy más szóval fotoszintetizálni.
És ezért nem rakják a növényeket.
Igen, másfelől nem tudnak elszaladni, és ezért nem rakják az állatok közé.
Nagyon szép. Na most ugyanez igaz a nyelvészetre is, tehát ha valaki azt mondja, hogy a dz létezik, mint beszédhang, akkor a mellé érveket kell felsorakoztatni.
Hát vannak ilyen érvek. Az magyarban szépen minden más hangzónak van zöngés, minden zörej hangnak, bocsánat, van zöngés és zöngétlen párja. P és B, S és Z, és akkor ott van a C, mint a cica szóban, és hát akkor a rendszerből szinte következik ott egy üres hely, hogy akkor legyen Z is, és akkor vacak és madzag, az szépen mutatja, hogy van C, és van Z,
hát igen,
és vacak, madzag.
Értelem, de ugyanilyen rendszerkényszer az is, hogy például minden magyar zörejhangnak, és, tehát zárhangnak és résshangnak kell, hogy legyen rövid változata, hiszen látjuk, hogy mindegyiknek van.
Így van.
Na most szerintem a Z-nek nincs rövid változata.
Fontosan,
mert nincs olyan, az, hogy madzag, azt hosszú Z-vel ejtjük, és nem tudok olyan Z-s szót, ahol rövid Z-t ejtenénk. Egy kivétel van természetesen, amikor nem is lehetne hosszan ejteni. Tehát például másolhangzó mellett van a Z, mint a
brinza.
Brinza.
Na jó, ott, persze.
Vagy a szó elején van, mint zurinda, ott természetesen nem ejtjük hosszúval,
jó.
De ahol lehet, ott mindig ebbe hosszúval ejtjük, és ez inkább arra jellemző, ez amikor hangkapcsolatok vannak. A csé nem ilyen, tehát amikor a kitsi írásmódról áttértek arra, hogy ez egy hang, az teljesen indokolt volt, mert a kicsi, a csé az nagyon gyakran rövid.
Igazad
van. De a Z az nem szokott rövid lenni. A J egyébként egy picit más, mert annak néhány szóban rövid változata van. A menedzser szerintem nem ilyen, én azt hosszú J-vel mondom.
Én rövidnál mondom.
De egy olyat tudok, ahol rövid van, a frigider.
Frigider,
a frigider, de amúgy a J is mindig hosszú, tehát maharadja, ezt senki nem mondja rövid J-vel.
Igen, igazad van. Jó. Én, Lati, én most csak én egyetértek, te veled.
És talán szerintem... idegen, mert Roger, talán.
Igen.
Tehát a J-ben inkább, a J-ről inkább hajlamos lennék elfogadni, hogy néha egy hang hiszen rövid is tud lenni, a Z-ről nem szívesen.
Gágyó.
Hát igen.
Laci, én veled értek egyet, és szerintem a mostani helyesírási szabályzat a rossz utat választja, és ennyiben Sarolt a hallgatóval teljesen egyetértek. Én csak becsületből akartam elmondani, hogy ez nem arról van, hogy fölébredtek egy reggel a Tudományos Akadémián, és a hasukra ütve ezt kitalálták, e mögött van egy évrendszer. Ez az évrendszer szerintem nem olyan erős, mint ők gondolják, és ez egyébként a Nyelvtudományi Intézetben is, hát Siptár professzor komoly cikkeket szentelt annak, hogy ő szerintem nincsen Z és J, mint önálló hang a magyarban, és ezért ez a jelenleg hát bevezetett írásrendszer indokolatlan.
És akkor Siptár Péter kollégánk akkor kisebbségben maradt ebben a magyar nyelvű, mert hiszen ő tagja ennek a bizottságnak.
Igen.
Jó. Én azt mondom, hogy amit én mondtam arról, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet, és hogy nagyon sok szempontból inkább két hangnak tűnik a Z meg a J, én ebből nem akarok helyesírási következtetést levonni, mert a helyesírásra nagyon magasról tojok, de ha azt követnénk, amit én mondok, az pokollá tenné a gyerekeknek a helyesírás megtanulását, mert az szerint, amit én mondok, néha a föl kéne bontani ezt a kapcsolatot az elválasztásnál, néha meg nem, hiszen a madzag, mivel hosszan mondjuk, azért ott két más alhangzót tételezünk fel. Ha ezt nehogy Isten a helyesírásban is így kéne, akkor ő neki őt másképp kéne leírni, mint mondjuk a frigidert, ahol szerintem nem alkot hangkapcsolatot a DZ. Szóval én egyáltalán nem azért mondtam ezt, mintha én ezt javasolnám, hogy a helyesírás az kövesse ezt. Én csak elmondtam, hogy a nyelvi érvek hát eléggé bizonytalanok ezzel kapcsolatban.
Jó, mert Sarolta azt mondja, hogy a szótagolás segít abban, tehát ő is úgy érzi, hogy a madzagnak a szótagolása madzag, és nem madzag.
Igen.
Hogy
igen.
Aztán a frigidertől hogy szótagolná, hát kérjük Saroltát, hogy mondogassa otthon, hogy az frid... Nem, ugye?
Ha már a helyesírásnál tartunk, egyébként én úgy emlékszem, hogy a frigidert nem is J-vel javasolják leírni a helyesírási szótárban, hanem J-vel, ami szerintem teljesen abszurd, Mert hát Frissiger. Mindenki... Hát
mert ez egy francia eredetű szó.
Én értem, de a helyesírás nem az befolyásolja, hogy milyen eredetű szó, hanem hogy ez... Tehát itt arról van szó, hogy elhangzó szavak hangalakját hogyan írjuk le.
Igen.
Én azt mondom, hogy az írja zsével, aki zsével ejti.
De nem
de könyörgöm, egy zsével ejtett szót miért írnánk zsével? Hát az, akkor lassan eltávolodna teljesen az írásról.
Azért, hogy te nehogy azt hidd, hogy azt csinálsz, amit akarsz, Laci.
Én azt nem hiszem, hogy azt csinálok, amit akarok. Kardos Lídia kérdése.
Igen.
Az ideiglenes szó kiejtéséről kérdezném a véleményüket. Ejtik ideiglenesnek.
Igen.
Idéglenesnek.
Igen.
Legritkábban ideiglenesnek, igen. Úgy, ahogy írják. Szerintem ez a helyes, a többi sérti a fülemet. Írja zárójelben. Igen. Végül az időleges kifejezést pedig alig használják. Hát az időleges kérdés az egy teljesen más, vagy az időleges szó az egy teljesen más kérdés, hiszen az egy másik szó, hogy miért használják kevésbé, azt nem tudom. Valóban az a valami csak, hogy mondják ezt más szóval, tehát, hogy csak nem állandó, hanem csak egy bizonyos ideig áll fönn, azt a legtöbbször ideiglenesnek mondják az emberek, és az időlegest azt talán bár hallottam már azt is, hogy időlegesen megszüntették a forgalmat egy utcában. Előfordul azért ez.
Az időleges, ez választékosabb. Hát igaza van abban, hogy alig használják, mert az valahogy választékosabb, egy kicsit hivatalosabb, valóban.
Jó, igen. Ez igaz, de a fő kérdés az nem ez, hanem az ideiglenes szónak a kiejtése.
Igen.
Hát igen. Igen.
Furcsa benne az EI hangkapcsolat, nem természetes a magyarban, ideiglenes, nehéz is az összetételnek a nyomár, vagy a szó felépítésére.
Az időszónak az egy teljesen szabályos és szokásos alakja, hogy ideig. Tehát azt, hogy ennyi ideig nem jöttél, azt senki nem ejti úgy, hogy ennyi ideig, vagy ennyi ideig.
Igazad van.
Tehát de csak ebben a
igen,
szóban.
Igen, mert itt folytatódik a szó, egy hosszú szó belsejében a szótagok leszeretnek rövidülni. És azt is mondhatjuk, hogy mivel a képzésmód szokatlan, így nem szoktunk szavakat képezni, megragozni a magyarban, hogy az ig ott van, és még tovább ragozzuk a szót. Ezért, ahogy mondani szoktuk, elhomályosul, hogy mi ennek a pontos felépítése, és akkor egyszerűen a hangtan a maga bornírt módján elkezd működni, és azt mondja, hogy egy hosszú magyar szó közepén ne legyen ej hangkapcsolat. Én gyerekkoromban, ezt bevallom neked, én azt hittem, mindenki úgy mondta, hogy ideglenes a környezetemben,
persze.
És én azt hittem, hogy ez az idegekkel hát van persze. Valahogy kapcsolatban, mert a nagymamát az idegesítette.
Valami csak
ideglenes megoldás, ez nem jó, ez addig nem nyughatunk meg, amíg végleges igen. Megoldás
én
nem
megmondom talán. Őszintén, talán amikor felolvastam, lehetett is hallani, hogy elakadtam, nekem nagyon szokatlan az ideglenes, én ezt nem nagyon szoktam.
Én hallottam, hogy idéglenes. Igen, egy kicsit vidékies.
Lehet, hogy vidékes. Én nyelvi tapasztalatomban ez szinte alig fordul. Én nem
az idéglenes le. Az olyan, mint az ugyi, az ugye szónak egyfajta kiejtése, tehát valahogy abba a silus rétegbe tartozik, és a vonaton lehetett hallani idős vidéki emberek szájából. De az ideglenes, az nekem kurrens, nem érzem vulgarizmusnak, én magam is használom. Hát a magyarázat tényleg az, hogy a szó még folytatódik, túl sok szótag van, ez mindig rövidülés szokott eredményezni, és az ej nagyon szokatlan szón belül.
Jó, és a hallgatónk... Már picit félve mondom ezt ki, mert már mindenféle módon bántanak minket ezért, meg parodizálnak, hogy mindenkit megrovunk ezeknek a szavaknak a használatára, mi helyes, mi nem helyes. Úgyhogy megpróbálom nagyon finoman csak felhívni a hallgatónk figyelmét arra, hogy sokszor van olyan, hogy több alak közül nem az egyik az egyetlen helyes, hanem több van, több változat van elterjedve, és azok egyformán helyesek. Itt ebben az esetben úgy tűnik, hogy az egyik változat, ez az idéglenes változat, ez mint a társadalmilag, tehát más típusú, más osztályba tartozó emberek használnák, vagy más rétegbe tartozók.
Vagy életkorban.
De a másik kettőt én egy formán hallom a legkülönbözőbb emberektől, tehát az ideglenes és az ideiglenes, az a között nincs ilyen fajta különbség, hogy nincs, mondjuk nincs. Bizonyos képzettség fölött mindenki ideiglenesnek mondaná, vagy ilyesmi.
No, de...
És ezért én nagyon vigyáznék arra, hogy az egyiket azt mondanám, hogy ez a helyes. Szerintem ilyet nyelvészeti alapon nem lehet mondani. Én biztos, hogy ilyet nem mondanék. Nincs okunk rá, hogy azt mondjuk.
Laci, én tovább mennék, ilyet emberi alapon se lehet mondani. Mert hát bocsánatot kérek, én például úgy mondom, hogy ideglenes, és kedves hallgatunk, azt írja az én általam ártatlan és becsületesen használt szóra, hogy ő szerintem nem helyes, és neki sérti a fülét. Hát most én erre mit mondjak? Hát sajnálom. Hát nekem nem sérti a fülemet. Hát Istenem, ilyen az élet. Ne figyeljen oda, amikor én beszélek. Hát nem, most tényleg mit mondjak?
Nem, igen. De mindig visszatérünk erre a kérdésre, hogy vajon, ha egy idős professzor így használja, hogy ideglenes, akkor milyen alapunk van, vagy milyen alapja van bárkinek arra,
hogy azt mondja, hogy ez mégis szubjektív, Laci, és ez a szubjektivitás egy nemes emberi érzés, csak hát... Ezt azért inkább...
Igen,
hát
csak a helyes magának, szó, magának a helyes szó az nem szubjektivitás sugal, ez a
így
probléma.
Így van.
Tehát akkor az, hogy nekem tetsző, vagy a kedvencem, az teljesen oké, de a helyes az olyan, amire szoktuk mondani, ami vagy morálisan, vagy valamilyen más szabályrendszer értelmében megfelelő.
Itt azonban
pedig nem erről
nincs
van szó.
Ilyen. Jó, igazadom, mert ha ő beírna, hogy Nádasdi úr, önnek kellemetlen kappan hangja van, és sérti a fülemet. Ez teljesen rendben.
Persze.
Azt mondom, drága asszonyom, köszönöm az őszintességét, ez van, zárja el a rádió.
Igen, utálom, ha azt mondod, hogy ideglenes, ez is teljesen rendben van,
igen.
Attól nem lesz az kevésbé.
Hiszen
helyes.
Akkor már nem a nyelvészet területén vagyunk, hanem hát az emberi kapcsolatuk területén. Igazad van, a helyes szóval van a baj. Igen, azzal nem szabad takaróznia annak, aki egy ilyen vérszubjektív állítást tesz.
Igen. Következő kérdés, Éli József hallgatónk azt mondja, engem nagyon zavar, hogy nem csak a fiatalok nagy többsége, hanem az angolból szinkronizált filmekben is mindenki a what kifejezést mi-nek fordítja. Ezt most kérdőjellel kell elképzelni. Tehát, amikor visszakérdez valaki, hogy what?
Igen,
és ennek a magyar fordítása mi? Aminek a magyarban ott semmi értelme.
Hogy semmi értelme? Hát
nekem,
magyarul ezt,
nekem, én még soha nem figyeltem erre.
De hát ezt magyarul így mondjuk, nem?
Igen. Van olyan helyzet, amikor a tessék, nem hallottam, mondd még egyszer, ismételd meg a jó. Ez igaz. Tehát sokszor a what visszakérdezés arra utal, hogy nem hallotta jól az illető.
Na de hát akkor angolul
de magyarul is ugyanígy a mi szerintem.
Na de Laci, akkor angolul se azt mondaná, hogy what, hanem azt mondaná, hogy I beg your pardon, vagy azt mondaná, hogy excuse me, vagy hát érted. De ha azt mondja, hogy what, hát akkor a fordító nem írhat más, mint a magyar megfelelőjét.
Igen,
mi?
De azt hiszem, hogy a hallgatónk úgy érzi, hogy a mit, ezt a kérdő mondatot így önmagával, hogy mi, magyarul az ő nyelvi tapasztalatai alapján nem szokták arra használni, hogy nem értem, amit mondasz, ismételd meg.
Ez súlyos kérdés.
Az én tapasztalataim ennek az ellenkező. Én magam a leggyakrabban így kérdezek vissza. Ha jó, udvariasan nyilván nem. Tehát ha udvarias akarok lenni, de az angolra is igaz.
Hát persze. Igen.
Tehát angolban sem egy udvarias helyzetben, ahol illető el kell viselkedni, mondjuk egy tárgyaló teremben a vádlott nem fogja így visszakérdezni a bírótól, hogy what?
Igen.
Hanem azt fogja, hogy excuse me, vagy
igen.
Valami hasonló.
Igen.
Jó. Szerinte van olyan helyzet, ahol a hogy, vagy a hogyan,
igen.
De mindig minden helyzetben minek fordítják, és ez borzalmas. A hogy, vagy a who, és van még néhány ugyanúgy egyszótagú, ami neki megfelelne, az nem, ha azt használják, akkor nem csúszna el a szöveg a képtől, és sokkal magyarosabb lenne. Tehát ő azt javasolja, hogy lehetne nekik szólni, kérdezi. Az, hogy millió helyen készítenek szinkron, tehát nem lehet mindegyiknek szólni.
De
meg nem is biztos, hogy
mi
hallgatókra hallgatnának. Ennek. De ő azt javasolja, hogy a what, mint egyszótagú szó, ugye a szinkronnál fontos a szótagszám, az helyettesíthető nagyon sokszor azzal, hogy nekem furcsa lenne te. Tehát én ezt a hogyot így visszakérdezésre, hogy mit is mondtál, arra nekem nem.
Hogy? Ez kimond, meg
azért
gúnyosan.
Akik a szinkronokat írják, szerintem ők szándékosan olyasmit írnak, ami az élő nyelvben gyakran elhangzik, és jól érthető.
Igen.
És nem véletlen, hogy ők amit használják. Az nem azért van, mert az angol vatot szolgaian lefordítják nem. magyarra, hanem mert magyarul szerintem ez a leggyakoribb.
Jó, de az angolok még a világon se voltak, és az ember már azt kérdezte, hogy mi? Németül was, mondja az ember, hát ez ugyanaz, nem? Hát franciául quoi, mondod, nem jól mondom? Hát ugyanúgy, és oroszul stó, kérdezed. Abban nincs igaza, hogy a mi kérdés, ez a mi, hogy ez ne volna magyaros. Ez teljesen magyaros. Valamiért, nem tudom, hát egy kicsit, én úgy szoktam fogalmazni, egy kicsit nyakkendősebben szeretné hallani a szinkronokat, mint ami a természetes. Természetesen, ha gondolja, írjon leveleket az illető vállalatoknak, de mi nem állunk mellette ebben a harcában.
Jaj, van még idő egy kérdésre?
Mondd meg te, mert nálad van az óra.
Hát az a baj, hogy mindegyik kérdésünk nekem olyan, mintha nagyon, nagyon szerteágazó lenne. Na talán ez Tömpe Sándor azt mondja, ezt írja valaki egy e-mailben. A járásban, aki van gyerekorvos, az 70 fölött van. Már most nekem nem volt világos, hogy egyetlen idős orvos van, vagy több. Mi a véleményük? Valóban kétértelmű ez?
Mondd el a mondatot még egyszer.
A járásban, aki van gyerekorvos, az 70 fölött van. Ja, értem, most értettem meg.
Ez tényleg érdekes.
Aha. Hogy az mind, hát ugye én azért beletenném, lehet, hogy azért, mert ösztönösen érzem, hogy félreérthető,
igen.
Az mind 70 fölött van, én így mondanám.
Igen, vagy a csakot bele, a járásban, aki csak van gyerekorvos, az 70 fölött van, de ezek nem kötelező, egyik se, amit most mondtunk. Tehát valóban így is lehet mondani, hogy szörnyű az előregedés, egy pár év múlva nem lesz nálunk gyerekorvos, mert a járásban, aki csak van gyerekorvos, az 70 fölött van.
Ó, igen, most beleraktad a csakot.
Igazad van, a járásban, aki van gyerekorvos, az 70 fölött van.
Így van.
Még akkor igen. is igaz. Tehát te példát mondok.
Igen, hát nyilván itt a külső világra vonatkozó tudásunk
igen.
alapján azért gondoljuk, igen. hogy egy járásban nem csak egy van, mert járás azért az viszonylag
de
nagy
tegyük
terület.
Föl, hogy egy van, mert kicsi a járás, és akkor hát egy idős orvos, és persze akkor is stimmel, ugye?
A járásban van, aki van. Megmondom neked, nem. Én akkor névelőt használnék, határozott névelőt. A járásban van az a gyerekorvos. Aki van, az a gyerekorvos. A
értem.
70 fölött van.
Értem.
Így, aha. hogy nincs ott a névelő, én szinte biztosan úgy értelmezném, hogy
Hogy valahány
gyerekorvos van a járásban, az mind 70 fölött van.
Aha. Aha.
De az a furcsa, hogy önkéntelenül, mintha érezném ennek a veszélyét, én nekem minddel, vagy a te csakoddal sokkal jobban hangzik ez.
Igen.
Aki csak van gyerekorvos, vagy a mind 70 fölött van, én valamelyiket mindenképpen beleraknám. Ez nagyon érdekes, hogy az ember, mintha öntudatlanul érezné, hogy különben nem lesz egyértelmű.
Igen. Igen.
És lehet, hogy a másik irányban is ez van, hogy azért tenném én bele azt a névelőt, hogy megint csak valahogy... Nagyon érdekes, hogy a nyelvnek mennyi olyan része van, amit öntudatlanul használunk, hogy valahogy érezzük, hogy...
Talán az egész, ugye, hogy van?
Nem, mert azért tervezzük a bekezdéseinket, tervezzük a szövegeinket, de az ilyet nem tervezzük, hanem közben érezzük, hogy valamit, tehát vagy abszolút végig nem gondoltan. Én szerintem, hogyha egy orvosra gondolnék, a járásban, aki van, az a gyerekorvos, az is 70 fölött van, mondanám. Nem tudom miért, de öntudatlanul egyértelműsíteném. Ez nagyon érdekes dolog. Hát ennyi kérdésre volt ma időnk, de semmi baj, mert a jövő héten jövünk újra.
Köszönjük szépen.
Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasi Ádám.
Viszont hallásra.